Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Erdő Péter bíborossal. Vörös Győző ókor kutató kitüntetése a magyar tudományosságot a nemzetközi figyelem középpontjába állította. Február 1-én kedden Erdő Péter bíboros is részt vett azon a római ünnepi eseményen, amelyen Vörös Győző ókor kutató professzort a pápaság aranyérmével tüntették ki. Másnap a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt nyilatkozott a kitüntetés jelentőségéről. Bíboros úr, ritka szép ünnep volt a tegnapi nap. Kedd este az egykori pápai kancellária épületében pápai aranyéremmel tüntették ki a pápai akadémiák díját elnyert Vörös Győző ókorkutató professzort. Ön is részt vett az ünnepi eseményen. Mi a jelentősége egy ilyen ünnepnek, amely egy világhírű magyar tudóst illet, aki ráadásul hitvalló katolikus férfi?
Mindennek előtt az, hogy a magyar tudományosságot a nemzetközi figyelem középpontjába állította. Ezen kívül azért tudjuk, hogy a pápai archeológiai akadémiának a tevékenysége az a katakombák körüli kutatásra a 19. század közepén megvalósult nagy szakmai fejlődésre vezethető vissza, és valóban úgy áll a dolog, hogy a keresztény archeológia az részben az egyház első évszázadainak az emlékeit tárja fel, részben pedig maguknak a biblikus időknek az emlékeit. Na most ebből a szempontból Vörös Győző munkássága egészen rendkívüli, hiszen Makerusz várának és városának a föltárása, a jordániai ásatások azt a helyet mutatják be, ahol keresztelő Szent János raboskodott, és ahol kivégezték. Tehát a bibliai elbeszélésnek egy kézzel fogható és nagyon lenyűgöző emléke került napvilágra, amelyet az első század vége felé leromboltak. Tehát nem arról van szó, hogy itt egy folyamatosan használatban levő és látogatható objektum jobb feltárását végezte volna el valaki, hanem a hosszú történelmi szünet után napvilágra hozta azt, amiről addig csak irodalmi emlékekből tudtunk. És a feltárt valóság pontosan megfelel annak, amiről a Szentírás is szól. Tehát ilyen szempontból nagyon is szolgálja azt a célt, amit egyébként a Szent Archeológia maga elé tűzött.
Ennek a pápai éremnek az is a különlegessége, hogy Ferenc pápa az immár 9 éves péteri szolgálat alatt második alkalommal adja ki.
Igen, hát ez is azt jelenti, hogy azért nem minden évben kerül ez kiadásra, hanem csak egészen különös teljesítmények elismerése gyanánt. És azért itt föl kell azt is említeni, hogy a magyar archeológia a Közel-Keleten az utóbbi években rendkívül aktív. Tehát Szíria területén, akár Egyiptomban is, nem csak Jordániában komoly eredményeket értek el, és például a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen archeológiai szak létesült, amely szintén kiveszi a részét ezekben a kutatásokban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy bátorítás is a magyar archeológia részére.
A Szentatya levelét Parolin bíboros olvasta fel. Ebben a pápa egyik megjegyzése éppen az archeológia szakrát, a szakrális régészetet érint, amire éppen a bíboros az előbb utalt. A 200 éve született Giovanni Battista de Rossi a szakrális régészet alapító atyának alakja előtt tisztelegve említi a pápa, most idézem őt, az ő példája megérdemli, hogy újra ajánljuk a keresztény régészet tanulmányozásának előmozdítását és fejlesztését az illetékes saját szakterületen túl, az egyetemeken és főiskolákon, ahol teológiát és a kereszténység történetét tanítják. Ferenc pápa tehát a keresztény régészet tanítását ajánlja, ön pedig igazán jártas a katolikus egyetemek világában, sőt, katolikus egyetemek alapításának a világában is.
Igen, tehát azt hiszem, hogy Magyarországon ilyen szempontból valóban egy kedvező folyamatnak lehetünk a tanúi, Ugyanakkor az is fontos, hogy a művészeti akadémia, tehát azok a közületek, azok a civil szervek, amelyek egyfajta művészeti és tudományos tevékenységet támogatják, szintén magukénak érzik ezeket a nagy vállalkozásokat, tehát állami támogatás is elérhető ilyen céloknak a megvalósítására. Ezekben együttműködés alakult ki például a hasonló jordániai szakmai szervekkel, de más intézményekkel, például amerikai egyetemmel is. Tehát a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódást is segítette ez az egész munkásság.
Az egyház is segíthet talán ösztöndíjakkal, akár világiak, akár egyháziak, papok, szerzetesek részére.
Természetesen római tanulmányokra is van lehetőség ezen a szakterületen, úgyhogy várjuk az új magyar csodákat, lehet ilyen tanulmányokra is jelentkezni.
Ha éppen gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe van, Krisztus, mint Izrael és a népek világosságát, az Istennek szentelt élet képviselőin túl, azt hiszem, a legjobban éppen azok az elkötelezett nők és férfiak képviselik, akik hiteles emberi életükkel és kiváló szakmaiságukkal példát mutatnak a világ számára, éppen a világ soraiban benne állva. Hogyan számít rájuk és tanúságtételükre az egyház vezetése?
Tehát mindenek előtt az Apostolicam Actuositatemben, már a II. Vatikáni zsinat különösen hangsúlyozza a világi Krisztus hívők szerepét abban, hogy az életet, a világ életét az evangélium szerint alakítsák. És itt felsorol nagy területeket, a politika, a gazdaság, a művészetek, a tudományok világát, tehát olyan területeket, amelyektől néha meg is ijedünk, hogy hogyan lehet ezt ma katolikus szellemben alakítani. Viszont azok a világi szakemberek, akik ilyen területeken otthonosak, autonómiával rendelkeznek, tehát nekik maguknak kell felelős módon keresni, hogy katolikus szellemben az ő szakterületükön mit lehet végezni. Vagyis nyilván nem a teológusok, nem az egyházi tanítóhivatal fogja nekik részletesen megmondani a munkatervet, de a tanítóhivatallal szoros kapcsolatban áll minden kereszténynek a gondolkodása akkor, amikor esetleg erkölcsi vagy hitbeli problémák merülnek föl egy szakmai tevékenység során. Tehát a tanítóhivatal számára, ha tetszik az apostoli szentség számára is nagyon fontos, hogy a világi tudományossággal szoros párbeszédet folytasson, mert ez alapján lehet a kornak a nagy etikai kérdéseire hihető és reális válaszokat megfogalmazni. Ezért van az, hogy a Pápai Tudományos Akadémiától kezdve nagyon sok szakbizottság, a katolikus egyetemeknek nagyon sok intézménye és struktúrája működik, mert ezek mind magának, az egyháznak ezt az elmélyült reflexióját segítik.
A Magyar Stefanus díj is hasonlóképpen ezt szolgálja, azok elismerését, akik a maguk szakmaiságában jelentőst alkotnak.
Ez kétségtelenül igaz, de eddig a Stefanus díjat két területen adták ki. Egyrészt teológiai területen, másrészt irodalmi területen. Na most ez utóbbiban, hát nem csak a szép irodalom, hanem adott esetben a szakmai irodalom is szerepet kaphatott.
Én most Dávid Katalinra gondoltam.
Igen. Hát az ő esetében is azt hiszem, hogy művészettörténeti reflexiók voltak azok, amelyek az ő elismeréséhez vezettek, bár neki is az irodalmi öröksége vagy alkotása az sok szempontból elismerést érdemel, nem csupán a szorosan vett művészettörténet területén.
Hogyan látja ön, bíboros úr, egyébként az Istennek szentelt élet mai nehéz, szinte válságos helyzetét?
De ha Istennek szentelt életen azt értjük, hogy az evangéliumi tanácsok vállalásából megszentelt élet, tehát a szegénység, tisztaság, engedelmesség vállalásából megszentelt élet, mondjuk hétköznapi nyelven leginkább a szerzetes élet, akkor nyilvánvaló, hogy hát itt bizony a közösségnek a vonatkozása is fölmerül, tehát hogy tudok beleilleszkedni egy közösségbe, hogy tudja a közösség maga képviselni azokat az értékeket, és segíteni az embernek a legjobb törekvéseit, amikor a tökéletességet keresi. Másrésztről a keresztény tökéletességet, vagy megszentelődést, azt minden keresztény hivatott keresni a maga hivatásában, a maga élethelyzetében. Vagyis a teljes odaadás az, hogy szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből, ez mindenkinek szól. Nem csak a szerzeteseknek, nem csak a papoknak, éppen így keresztény házastársaknak, vagy azoknak, akik akár házasságot nem kötve is, de teljes lélekkel élik a keresztény életüket. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy nem az életforma válságáról van szó, hogyha nehézségek merülnek föl, hanem a hitnek a meglétéről, a hitnek az erejéről, amely alakítja az életünket. Most nagyon fontos dolog az, hogy mennyire vagyunk képesek egy nagy cél érdekében rendezni a tevékenységünket, a gondolatainkat, a programjainkat. Tehát célkitűzés nyomán projektszerűen élünk, vagy sodródunk az életben. És hogyha nagyon sokan vannak, akik sodródnak, akik nem tudnak semmilyen célért lelkesedni, hát persze az ő esetükben akkor a megszentelt élet választása sem egy reális alternatíva, mert akkor az egész úgy tűnik, hogy lemondás arról, amihoz éppen most kedvem lenne, de nincs miért. Tehát nekünk elsősorban a miértet kell megtalálni, és az a miért az nem is csak egy dolog, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Ha az ő vele való barátságunk, ha az ő vele való szeretet kapcsolatunk olyan intenzív, amilyen keresztény emberhez illik, akkor ennek az egész életünket alakítania kell. És akkor a megszentelt élet témájához jutunk.
A megszentelt élet mai képviselői közül melyeket találja igazán ígéretesnek, vonzónak, amit talán megéri támogatni, akár Magyarországon is?
Hát aki hitelesen képviseli, az mind vonzó és azt mind megéri támogatni, de a különböző közösségi formák közül a mai világegyházban az látszik, hogy a kontemplatív szerzetes rendeknek van egy bizonyos reneszánsza, mert ők kifejezetten csak az imádságnak szentelik az életüket, és ezzel felhívják a figyelmet arra, hogy igen, van Isten, és az ő iránta való szeretet, az ő iránta való hálának a kifejezése az önmagában is elég lehet ahhoz, hogy betöltse egy ember életét. Másrészt a lelkiségi mozgalmakban, amelyek ma a világon nagyon sok helyen keletkeznek, és Magyarországon is eléggé elterjedtek, azt látjuk, hogy nagyon sok világi ember, nagyon sok ember, aki hétköznapi körülmények között él, megszólítva érzi magát. Tehát olyan formák ezek, amelyek szintén méltók a támogatásra és az elismerésre, hogyha hitelesen élik őket. Na most maguk között, a szerzetes rendek között, a már meglévő szerzetes rendek közül nyilván Magyarországra történelmi okokból egyesek eljutottak, mások nem jutottak el, akik jelen vannak. Azokból van néhány, amelyik úgy tűnik, hogy kevés taggal rendelkezik, esetleg előregednek, esetleg olyan tevékenységre létesültek, amit azóta a társadalom másképpen old meg elsősorban, és ezért nincs annyi hivatásuk. Tehát ott lehetősége van annak, hogy más egyházi intézménynek adjanak át például egy olyan szociális vagy oktatási intézményt, amelynek a fönntartását valamikor elvállalták, de amelyet most már személyesen irányítani sem tudnak. Tehát ilyen lehetőség is van. Ugyanakkor vannak olyanok, akik most keresik a lehetőségét annak, hogy valamit létesítsenek, akár intézményes formában is. Az biztos, hogy eredendően a szerzeteseknek mind a szociális, mind az oktatási téren azért voltak intézményeik, mert ők maguk személyes munkájukkal ezen a területen fáradoztak. Tehát ez adta a lelkét, mert belevitték a szeretetüket, belevitték a hívő hozzáállásukat a munkájukba, mert nem kértek érte fizetséget, hanem szegénység szellemében szerzetesként végezték a munkát. És azt hiszem, hogy ez adta igazán ezeknek a szerzetesi intézményeknek a savát borsát. Na most, hogyha egy rendnek van 10 iskolája, de csak 2 tagja összesen, akkor valószínűleg nem ebben a módszerben tud működni, vagy nem ebben a szisztémában tud működni, hanem éppen olyan, mint egy egyházmegyei vagy más fenntartású katolikus iskola, ahol a katolikus férfiak és nők kell, hogy felelősen helytálljanak a saját szakmai területükön. Tehát ott más a helyzete vagy a lelkisége az intézménynek, De még ekkor is lehet, hogy az adott szerzetes rend, ha elég felelős, ha elég központi elképzeléssel rendelkezik, akkor jótékonyan tudja irányítani vagy ösztönözni ezeknek az oktatói közösségeknek az életét.
Második János Pál pápa jó példát adott erre, mármint a kontemplatív szerzetesek fölkarolására, amikor behívta a Vatikánba őket, egy monostort alapított, ahol éppen most az emeritus pápa is él, éppen az ő közösségükben. Lehetne ezt a példát valamiként egy lokális helyi egyház, akár egyházmegye szintjén alkalmazni valamilyen módon?
Röviden szóval jelenleg Magyarországon egyetlen olyan egyházmegye sincs, ahol a püspökségen szerzetes nők vagy szerzetesek dolgoznának, mint közösség. Egy sincs. Míg a nunciatúrákon, világegyházi szinten, vagy bizonyos országokban a püspökségeken ez a modell a tipikus. Mert vannak olyan szerzetes rendek, van elég tagjuk, akik vállalják azt, hogy ilyen háztartási munkákkal, vagy irodai munkával segítik az egyház életét. Na most nálunk ilyenek részben nincsenek, részben nagyon kevés a tagjuk, tehát ilyen munkát egy se vállal. De megoldottuk az utóbbi 30 évben világi alkalmazottakkal mindezt. Tehát mostanra már ez a modell nem tűnik számunkra életszerűnek. Amellett persze, hát egy imádkozó közösség az mindig érték, de ismétlem, a közintézményekkel ez nálunk nem nagyon kapcsolódik. Tehát vagy kontemplál egy szerzetes közösség, vagy közintézmény tart fönn. És ha fönn is tartja, nálunk az nem jellemző, hogy a személyes munkájával tartaná fönn, hanem inkább csak a központi vezetéssel vagy a fönntartói pozícióval járul hozzá az egyébként világiak által működtetett intézményhez. Tehát azt hiszem, hogy Magyarországon olyanok a katolikus intézmények, amilyen módon, amilyen lélekkel a katolikus férfiak és nők működtetik őket. Tehát a hívő társadalom az, aki magának létrehozza ezeket az intézményeket, és működteti a saját gyermekei, a saját öregei, betegei javára. Természetesen az egyházi vezetésnek, egyházmegyéknek, egyházi szervezeteknek, illetve esetenként szerzetes rendeknek a segítségével.
Végül egy kérdés a csitúni látszó járvány kapcsán. Mit lehet tenni azért, hogy a hívek ismét személyes, fizikai jelenléttel visszataláljanak a templomba?
Egyházmegyénkben azt tapasztaltam, hogy visszataláltak. Tehát jelenleg a vasárnapi szentmisék és az ünnepi szertartások látogatottsága megegyezik a 2019-es szinttel, ha nem múlja felül, néhány helyen még ez is látható. Mi szimbiózisban élünk a felvidéki egyházzal, különösen Esztergom és a határmente, tehát sokan átjönnek néha a székesegyházba, szentmisére. Ugye néha a korlátozások nem egyformák a két országban, mondjuk ha Szlovákiában nagyobbak a megszorítások, akkor van, aki szívesebben átjön egy magyarországi szentmisére. Tehát ilyen mozgás is van és volt, de azt hiszem, hogy a dolgok természetes rendje is visszaállt a normalitás szintjére. Ennek ellenére sok mindent tanultunk ebből. Tanultuk azt, hogy változhat a helyzet, hogy be kell vezetni néha óvatossági szabályokat. Tanultuk azt, hogy a virtuális térben való jelenlétet erősíteni kell, ez plébániai szinten, de egyházmegyei szinten, közösségi szinten is. Részben megoldott, részben pedig olyan feladat, amit tovább kell finomítani és magasabb szintre kell emelni.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, további áldott szolgálatot.
Köszönöm szépen.
Az Erdő Péter bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni.
Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Szeretett gyülekezet, Isten szent lelke legyen velünk,